Hajjad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Breuer Péter. Mai műsorunk rövid tartalmából. Dr. Raj Ferenc, Amerikában élő rabbival, világjáró körútjáról fogunk beszélni, majd stúdiónk vendége lesz telefonon Jávori Ferenc Fegya, egy világhírű zeneszerző, kit ma már hazánkban is ismernek. Majd később Kovács Tamás történésszel, a Holokauszt Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. De nem feledkezünk meg a színházról sem, hisz Budapesten nemzetközi zsidó fesztivál van, melynek egyik szervezője és résztvevője a Gólem Színház, így aztán Borgula András nyilatkozik nekünk az új színházról. Az aktualitás sem fog hiányozni, hisz vallási műsorunk központi témája általában az ünnepek. Egy közelgő ünnep alkalma megfelel annak, hogy meghívjuk hazánk legnagyobb zsinagógájának főrabbiát, nem mást, mint dr. Fröhlich Robertet, a budapesti Dohány utca zsinagógának rabbiát.
זה לא ברור, זה לא מובן, אני פנויה לאהבה, זה כבר היה צריך לקרות מזמן. הגשמתי כל חלום קטן, מלבד חלום האהבה, אני עוד מחכה להבחין בסימן. עוד אני
világjáró főrabbi stúdiónk vendége dr. Raj Ferenc. Valamikor ő úgy szeret bemutatkozni, hogy Raj Ferenc PhD, és a főrabbisággal is valami baj van.
Ne, én PhD-t sem mondom, én csak a Raj Feri vagyok, és a PhD azt a Brandeis Egyetemen kaptam. Hát nem kaptam, dolgoztam érte.
Szerezte.
Szereztem. Magyar történelem, meg európai történelem volt a szakom. Noha itt Budapesten vörös diploma, ami azt jelentette summa cum laude diplomát kaptam perzsa szakon, az ELTE-n.
Amikor telefonon megbeszéltük az interjút, nem igazán örült a főrabbi megszólításnak. Minek köszönhető ez?
Én nem szeretem a titullusokat. Scheiber igazgató úrtól, aki nekem volt tanárom, legyen az ő emléke áldott, azt tanultam, hogy a legfontosabb feladata a rabbinak az, hogy tanítson, a fiatalokat oktatni. És mivel ezt nem tudta megcsinálni a kommunista Magyarországon, nem volt más választásom, hanem elhagyta Magyarországot. 1967-ben avattak rabbivá, és nagyon nagy szeretettel emlékszem tanítóimra, különösen Richtmann Mózes professzor, aki nem volt ugyan hivatalosan a rabbi képzőnek a tanára, de bátyámmal Tamással együtt Talmudot tanultam a lakásán tőle, és természetesen Scheiber Sándor igazgató úrra, aki engem külön tanított geniza kutatásra, és még most is nagyon büszke vagyok, hogy én vagyok talán az egyetlen Magyarországon, de még a világon, akinek ő kitűnőt írt be, nem jeleset, hanem kitűnőt. És nagy szeretettel emlékszem rá, és emlékszem nagy szeretettel egyetemi tanáraimra is, Telegdi Zsigmond professzor úrra, és Bodrog Ligeti András professzor úrra.
Kitől hallgatott filozófiát?
Szemere Samu, ő rá is nagyon nagy szeretettel emlékszem, sokat sétáltam vele, és kedves nővérével. Lehetett vagy 90 éves, és a kommunizmusban azért tartották őt meg, mert ő volt az egyetlen, aki Hegelt megértette, és Hegelt fordította magyarra.
Egy ortodox óvónéninek a fiából hogy lesz rabbi Brooklynba, egy nem ortodox közösségbe?
Az élet kiszámíthatatlan, és igaz, édesanyám az egy ortodox óvónő volt. Később életében lett ő azért ortodox, mindig hagyományos volt, és csodák nincsenek, mert mi a csodákat teremtjük. Van egy olyan héber szólás, hogy isteni csodák nem történnek emberi beavatkozás nélkül. És ezért én szerettem volna egy olyan közösséget szolgálni, ahol a rabbi, a tanító, akinek nem kell egy olyan életet, izolált életet élni, hanem lehet a közösségnek teljes tagja.
Budapest, Berkeley, mi következett ezután?
Nem, Budapest az volt az első. Újpesten és Zuglóban voltam rabbi. Budapest után Brooklyn jött, ahol körülbelül olyan 14 évet voltam. Aztán Belmont, Massachusetts, ami Bostonnak egy gyönyörű kis külvárosa, és ott voltam 7 évig, aztán egy évet a Brandeis Egyetemen töltöttem, és elfogadtam Berkeley városának a meghívását, ahol olyan gyönyörű zsidó élet van.
Most nem véletlenül hosszú időt töltött a magyar fővárosba.
Amit elkezdtem itt Magyarországon, próbálom folytatni most, hogy nyugalomba mentem. Lehet itt is nevelni ifjúságot. Nagyon sokan vannak olyanok, akik el vannak zárkózva a zsidóságtól, és nekünk meg kell őket találni, és tanítani kell őket. És ez az oka, hogy elfogadtam a meghívását egy kis közösségnek, úgy hívják, hogy Bétorim, ami azt jelenti, hogy a fények háza, és valóban találtam fényeket ott, azok a fények az emberek szívében voltak.
Megalakult ez a kis közösség. Milyen érzés egy új alakulóban lévő killének a szervezését, a mindennapjait látni?
Nagyon jó, hogyha van sokfajta közösség. Amikor valaki egy kis városban van, és csak egy templom van, és mindenkinek oda kell mennie, az nem jó. Én nagyon örülök, hogy ahogy így Budapesten jártam és keltem, láttam, hogy vannak különböző zsidó intézmények. Bementem a Spinoza házba, bementem a Sirályba, bementem az ortodox hitközségre. Mindenki meg tudja találni, amit akart. És én azt hiszem, hogy a Beit Orim az majd nyújt valamit az olyan embereknek, akik progresszív zsidóságot akarják erősíteni, és ez az én álmom, és ez az én termem.
Telefonnál Jávori Ferenc Fegya, a Budapest Klézmerbönd vezetője. Szervusz, Fegya!
Szervusz!
Az előbb hallott dallamok ismerősek fülednek?
Hát azt hiszem valamelyik szerzeményemből, csak egy picit rosszul lehetett hallani, de felismertem.
Ezzel leptük meg a hallgatóságot, ez a számod lett a szignálunk, így jelentkezik be műsorunk, és így is búcsúzunk. És ha már...
Hát nagyon szépen köszönöm, ez meglepetés számomra, és hát nagyon jó esik, hogy egy szignál lesz a zenémből.
Ránk köszöntött az új esztendő, már javában 5768-at írunk. Mi fog történni a Budapest Klézmerbenddel?
Csak jókat tudok mondani. Egyrészt folyamatosan játszunk a Mennyasszony Táncium műzikát, most már a 92. előadást játszottunk, jövőre lesz a 100. előadás. Koncertek lesznek decemberben, csak a városokat tudom említeni. Debrecen, Pécs, Miskolc, Eger, és most egy nagy turné készülőben van, és hogyha minden rendben van, akkor májusban egy kanadai turnén veszünk részt, és hát erre készülünk egy nagy műsorral.
Fegya, helyes az a megfogalmazás, hogy napjainkban a klézmer zene a reneszánszát, aranykorát éri?
Abszolút egyetértek ezzel, hiszen ha csak azt veszem figyelembe, most például szeptember 2-án a zsidó fesztiválon, a szokásos helyünkön, a zsinagógában, azt már nagyon megszoktunk, egy teltházas koncertet csináltuk, és azt veszem figyelembe, hogy több mint 4000 ember volt a zsinagógában, szerintem ennyien még nincs voltak, hiszen most a fesztivál 10 éves volt, és egy fantasztikus érzés volt látni ennyi embert, és ezt a boldogságot, és ezt a csillogó szemeket úgy éreztem, hogy az zene és a közönség egyben van, és számomra ez a legnagyobb boldogság, hiszen amikor elkezdtem valamikor 1990-ben, és az emberek nem is tudták, mi is a klezmer zene, és alig mertek tapsolni. Néhányan 20-30-40-100 ember boldult meg egy koncert, most meg 4000 ember van. Most már ez egy szerves része a magyar kultúrának. Rendszeresen szoktak lenni magyar kulturális évek, vagy Angliába, vagy Franciaországba, vagy Németországba, vagy jövőre Amerikába lesz. A klezmer zene nélkül a magyar kulturális év nem is létezik. Én úgy érzem, hogy ez egy misszió számomra, egy küldetés, hiszen amikor az emberek beülnek egy koncertterembe, akkor nem az számít, hogy ki kicsoda, és ki hogy áll a másik emberhez. A másságot elfogadják a zenén keresztül, hiszen csak azt veszük figyelembe, hogy teljesen mindegy, hogy most Debrecenbe, vagy Egerbe, vagy Szekszárdon nem szerepel a zenekar. A közönség magáival teszi ezt a zenét, és a kultúrán és a zenén keresztül sokkal jobban meg tudjuk ismerni magunkat. Számomra ez már egy óriási nagy eredmény, és úgy érzem, hogy én is valamelyest hozzátettem ahhoz, hogy az emberek sokkal jobban megismerik egymást.
Stúdiónk vendége Kovács Tamás történész, aki a budapesti Holokauszt Emlékközpont történésze, a nyilas hatalomátvétel évfordulója közeledik. Mi történt 63 évvel ezelőtt?
Igen, 1944. október 15-én, amikor a regnáló magyar kormány, illetve hát maga a kormányzó Horthy végre eljutott arra az elhatározásra, hogy kiugrik a háborúból, illetve eljutott arra a pontra is, hogy nem az angol szász, hanem a Szovjetunióval kell tárgyalnia. A németek megtudták ezen tervüket, és felhasználva korabeli magyar szélső jobboldali pártokat, itt a nyilas párt a legismertebb, de rajta kívül még néhány kisebb, nem túl jelentős pártot is bevonva ebbe az akcióba, egy fegyveres hatalomátvételt hajtottak végre. Maga a hatalomátvétel, az inkább úgy mondom, hogy október 15-16, hiszen a Horthy-féle proklamáció, amelyben a kormányzó bejelenti, hogy a háborúból Magyarországnak ki kell ugrania, mert szemmel látható, hogy Németország vereséget szenvedett, az 15-én reggel hangzik el. Ezzel párhuzamosan elrabolják Horthy kisebbik és még életben lévő fiát, a Budapestre érkezett Ottos Korzeny és emberei. Egyébként ez volt az úgynevezett Mickey Mouse akció, és tulajdonképpen ezzel megzsarolják Horthyt, aki ugye már elvesztette a nagyobbik fiát, az István nevűt, illetve ami számára a legnagyobb csalódás volt október 15-16-án, hogy a magyar tisztikar nagy része, és itt főleg az őrnagy és ezredesi rendfokozat között lévő tisztekre gondolok, azok tulajdonképpen a kormányzói parancsot nem óhajtották végrehajtani, illetve ami még talán ennél is súlyosabb, a vezérkari főnökség hadműveleti osztálya egyszerűen nem továbbította a fronton lévő csapatokhoz a Horthy-féle proklamációt.
Hogy érték meg akkor még Magyarországon lévő zsidók ezt a puccsot?
Ugye Magyarországon két helyen lehettek ekkor életben zsidók, az egyik a munkaszolgálatos századok fronton vagy valahol az országban, illetve Budapesten a budapesti zsidó közösség.
Én azt gondolom, akik már a gettóban voltak?
Ekkor még nem voltak a gettóba, hiszen a román kiugrás után, augusztus 23-24-e után, ugye jóval enyhébb magyar politika következett, ugye a Lakatos Géza vezette kormány került hatalomra, ugye ekkor kezdődnek el a tárgyalások a szovjetekkel, illetve hát eleinte próbálkoznak még angolszász vonalon is. Szóval 1944. szeptemberében már tulajdonképpen az ország lakossága egyrészt kimerült a háborúba, másrészt szemmel látható volt, illetve a katonatisztek egy része, a politikának viszont jelentős része feltételezte, hogy a németek nem tudják megnyerni ezt a háborút, hiszen egyrészt gyakorlatilag Franciaország felszabadult, tehát nyugaton előre nyomultak a szövetségesek, Észak-Olaszországban szintén előre nyomultak, és hát az Vörös Hadsereg a trianoni ország határnál volt, tehát nyilvánvaló volt, hogy a németek nem tudják a három fronton a háború győzedelmesen befejezni, és az is nyilvánvaló volt, különösen a román kiugrás után, hogyha Magyarország bármilyen pozitívumot fel akar mutatni a háború utáni béketárgyalásokon, vagy bármilyen igényt óhajt formálni magyar lakta területekre, amiket az első-második bécsi döntéssel megszerzett, ahhoz ki kell ugrani a háborúból, a németeket, hát ha úgy tetszik idézelben, módon cserben kell hagyni.
Ebben az időben már a nemzetközi magyar zsidómentő akciók beindultak?
A nemzetközi magyar zsidómentő akciók azok 44 júliusában indultak el igazából. Értelemszerűen ezek az akciók főleg a budapesti zsidóságot tudták már csak megmenteni, csakot idézőjelbe gondolom, illetve a bizonyos munkaszolgálatos századokra próbáltak kiterjeszteni diplomáciai védelmet. Most ez utóbbi esetben azért meg kell jegyezni, hogy ez gyakorlatilag nehéz volt véghez vinni, hiszen ha mondjuk Budapestről 3-400 kilométerre volt egy munkaszolgálatos század, ott azért nehéz volt a napi szinten ezt a diplomáciai védelmet úgymond biztosítani, illetve maga a front viszonyok is hát ezt megnehezítették, hiszen a szovjet hadsereg az erőteljesen nyomult előre, és ezért azt jegyezzük meg, hogy szovjet szempontból a munkaszolgálat is ugyanolyan hadifogoly volt, mint a keretlegény, hiszen azt mondták a politikai tisztek, hogy mindegy, hogy valaki puskával vagy lapáttal, de ellenünk harcolt.
A Holokauszt Emlékközpont otthont ad egy nemzetközi bizottság ülésének. Mi ez a bizottság?
Ez a Nemzetközi Mauthausen Bizottság ülése. Azt tudni kell, hogy Nyugat-Európában, Németországban, Ausztriában valamennyi nagyobb koncentrációs tábor gyakorlatilag ma emlékhelyként működik, és ezen emlékhelyek irányítását általában egy nemzetközi bizottság, vagy egy nemzetközinek mondott szervezet irányítja. Így van ez Mauthausen esetében is. Egyébként ez közvetlenül az osztrák belügyminisztériumhoz tartozik, ami egyfajta rangot is jelent ennek a bizottságnak, illetve magának a mauthauseni emlékhelynek. A delegáltak azokból az országokból érkeznek, amelyekből deportáltak a mauthauseni táborba egykori foglyokat. Régebben, főleg a 60-as, 70-es években egykori foglyok alkották ezeket a bizottságokat, hát ma már inkább az eszmei örökösök szokták képviselni az egyes országokat, és én talán azt emelném ki a bizottság ülése kapcsán, hogy ez az első eset, hogy a Mauthausen bizottság külföldön tart bármiféle hivatalos rendezvényt vagy ülést.
Természetesen a Mauthauseni tábor történetéhez hozzátartozik, hogy az első zsidó deportáltak Magyarországról érkeztek.
Ez így van, amikor 1938-ban megtörténik az Anschluss, akkor a bevonuló nácik szembesülnek azzal, hogy az osztrák lakosság egy része nem támogatta az Anschlussot, illetve voltak bizonyos politikai erők, amelyek kifejezetten ellenezték. Ehhez járult az, hogy a mindenkori náci vezetésnek voltak úgymond standard politikai ellenfelei, kommunisták, baloldaliak, liberálisok, Ausztriában ugye a függetlenségpártiak, és hát úgy gondolták, hogy praktikus lenne birodalmi biztonsági szempontból, hogyha ezeket az embereket vagy megpróbálnák átnevelni, vagy pedig hát tulajdonképpen egy kényszermunkatáborba fogolyként őrizni. Ugye később Mauthausenbe érkeznek még szovjet hadifoglyok, illetve a franciák által kiadott spanyolok, azok a köztársasági párti spanyolok, akik a polgárháborúban Franco ellen harcoltak, és 39-ben Franciaországba menekültek. Ugye a náci felfogás szerint voltak bizonyos embercsoportok, akik deviánsak voltak, ilyenek voltak a homoszexuálisok, ilyenek voltak például a koldusok, és hát ugye a Jehova tanúi, cigányok, romák szintig, akiket szintén különböző táborokba őriztek. Mauthausenben is kétségtelenül őriztek mindegyik üldözött csoportból embereket. A fogyatékosokat azt nem teljesen Mauthausenbe deportálták, hanem a Mauthausen mellett található Hartheimi altáborba. Ott állították fel azt a külön kis megsemmisítő tábort, ahol a értelmi fogyatékosokat és testi fogyatékosokat elgázosították.
A Holokauszt Emlékközpont a jövőben szolgál még újabb kongresszus vendéglátásával, új tárlatnyitás, újabb kutatási eredményekkel?
Hát igyekszünk, ugye per pillanat a Anna Frank kiállítás működik, ahova napjában érkeznek a diákcsoportok, ami nagyon örvendetes. 2008-ban lesz az Anschlussnak, első zsidó törvénynek az évfordulója, és erre szeretnénk egy kiállítást, illetve egy nemzetközi konferenciát összehívni, illetve rendezni. Yeah.
A rádiókból és a televíziókból az árad, hogy Gólem Fesztivál. Stúdiónk vendége Borgula András, művészeti vezető.
Ez a más nevén zsidó színházak találkozója itt Budapesten, ami első alkalommal kerül megrendezésre. Nemzetközi is, ugyanis több országból érkeznek csoportok, társulatok. A zsidó színház az elsősorban is az a színház, amelyik a nevében felvállalja ezt. Ez azt jelenti, hogy a bukaresti állami zsidó színház az egy zsidó színház, hiszen ez a neve. A bécsi zsidó színház az egy zsidó színház. Attól, hogy a pesti színházban Ilan Eldad rendez egy Hanoch Levin darabot, az nem zsidó színház, attól függetlenül, hogy mondjuk a rendező és az író azok zsidók.
De ezek nem is csak simán zsidók, hanem ők izraeliek. Úgy a szerző, mint a rendező.
Igen, azért vagyok ilyen bátor, hogy ilyen szerzőket adok, mert Isten őriz, hogy itt adjak egy magyar szerző nevét, és én rámondjam, hogy zsidó, ez is vállalás kérdése, legalábbis részben. Innentől kezdve viszont nagyon nagy a választék, tehát jidisül játszó, teljesen hagyományos, hagyományőrző színtársulattól egészen a bécsi zsidó színházig, akik viszont egy iraki írónő, arab írónő darabját játsszák németül Budapesten, szóval hogy azért elég széles a spektrum. A Gólem Színház most már lassan 2 éve működik itt Budapesten.
És ez egy zsidó színház?
Gólem Budapesti Zsidó Színház, ez a teljes neve. Igen. 4 színdarabon túl vagyunk, eljutottunk odaig, hogy egy nemzetközi színházi fesztivált rendezünk. Még egyszer mondom, nem létezik Magyarországon nemzetközi színházi fesztivál, azon kívül, amit mi csinálunk, nincs.
Mit fognak önök előadni ezen a fesztiválon?
Mi egy Jazz and Juice nevű produkcióval állunk elő. Ez egy koncert igazából, ahol zsidó zeneszerzők műveit 2 zongorán, 4 zongorista 8 kézzel játsza át jazzesítve teljesen, és közte elbújtatva a zeneszámok között, alatt, mögött zsidó szerzők tollából származó írásokat ad elő színésznő. Mi nagyon bátran beszélünk saját magunkról, ha kell a szennyest is kiteregetjük, hiszen ez az egyik feladata a zsidó színháznak.
András, honnan létezte a színházhoz?
A hivatalos papírom az a Tel Avivi Egyetem színházrendezői szakáról származik, de a szerelem az már nagyon régóta tart. Mondjuk, hogy az óvodában verseket mondtam, és én voltam a napocska az előadásokon általában, ami az egyik központi szerep. És utána a Harlekin Gyermekszínházba jártam, utána a Tálió stúdióba jártam ide a Madács Gimnáziumba, majd utána az Izraelbe költözés után és a katonaság után az egyetemen végeztem, mint színházrendező.
Meg lehet ebből élni Magyarországon?
Ja, ne. Nem. Persze, hogy nem lehet megélni. Különben is a színház csinálok, azok szerelemből csinálják, aztán télen hava teszünk, nyáron pedig, nem tudom, levegőt, jó levegőt. Ebben egyébként az a vicc, ebben a fesztiválban is, félig vicc, félig azért persze komoly, hogy egyetlen darab magyar forint sincs benne, tehát sehonnan nem érkezik támogatás magyar részről. Lobbizunk, megyünk, kérünk, és hogyha valaki ad, akkor azt elfogadjuk.
Mi lesz a következő?
Egy izraeli színdarabot szeretnénk színpadra állítani, aminek Amerikai hercegnő a címe, és Magyarországon, sőt, talán Izraelen kívül még nem került bemutatásra.
הגוזלים שלי עזבו את הקן פרסו כנפיים ועפו ואני ציפור סגינה נשארתי בקן מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך
Stúdiónk vendége dr. Föhlich Róbert, Kelet-Közép-Európa egyik legszebb zsinagógájának a főrabbia. Főrabbi úr, ezen kívül önnek van egy másik nagyon magasrangú beosztása. Mi is az?
A Magyar Honvédség vezető tábori rabbia vagyok, dandártábornoki rendfokozatban.
Ebből itt Kelet-Közép-Európában csak egy van, vagy több ilyen is van?
A jelenlegi NATO tagállamok közül Kelet- és Közép-Európában én vagyok az egyetlen rabbi, aki hadseregben hivatásos katonaként szolgál, nyugaton azért több kollégám is van, egyenruhában.
Minden rabbinak van egy vágyálma, ezek szerint önnek is az az álma, hogy az év minden napján tele legyen a zsinagóga. Mit tud mondani azoknak a hallgatóinknak, akik vagy azért nem voltak ott a nagy ünnepek alatt az ön zsinagógájába, mert nem zsidók, vagy azért nem voltak ott, mert máshol voltak, vagy nem fértek be? Mivel zárta ön tulajdonképpen az elmúlt 5767. esztendőt, és miket vár az 5768-as esztendőtől?
Holbói ajlom javrol von Echokivném Rain, a világ összes vándora elvonul előtted, akár egy megszámlálásra váró nyáj. A nagy ünnepek alkalmával Isten megítél mindenkit, zsidót nem zsidót egyaránt. Azzal zártam az elmúlt esztendőt, hogy hálát adtam azért, hogy itt vagyunk, hogy megadatott egy év, amit a maga teljességében megéltünk, és azzal kezdtem az újat, hogy nagyon remélem, hogy mindenki, aki ezt az évet köszöntötte, el fogja tudni búcsúztatni azt. Ehhez egészség kell, ehhez erő kell, hogy békében tudjunk élni. Azt mondom, hogy valamennyiünknek ez a vágya, és nem mondok ezen semmi különlegeset, hogy nyugalomban tudja tölteni a napjait, akár zsidó, akár nem zsidó, és hogy meglássa az évnek a végét, és tudja köszönteni majd az 5769-es esztendőt is. Ennyi. Nem olyan nagy dolog ez.
Közelgő ünnepekről, a legközelebbiről mit kell, hogy tudjon a rádióhallgató?
Jön Hanukka, a fényünnep, az olajmécs ünnepe, a hősiesség ünnepe. Minden hallgató tudja, hogy Hanukka az az olajmécs csodája, amikor a zsidók is gyertyácskákat gyújtanak minden este az otthonaikban, ez a templomban is. Azt kevesebben tudják, hogy ez az ünnep nem a fényekről szól, és nem a gyertyákról szól, hanem arról szól, hogy voltak hős zsidók, akik szembeszálltak az elnyomó hatalommal, küzdeni tudtak a szabadságukért, a hitükért, a függetlenségükért, és nyerni tudtak. Ez az ünnep a reményről szól, az akaratról szól, a hitről szól és a szeretetről szól. Ezt kevesebben tudják. Ez a dolgunk, hogy ezt elmondjuk.
Műsorunk munkatársai voltak Pór István, Borzai Bolya, Hajnal Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bősze Valéria. Az ő nevükbe búcsúzom önöktől, a műsorvezető szerkesztő Brajer Péter. Egy hónap múlva újból ugyanitt az MR1 Kossuth Rádió hullámhosszán. A viszonthallásra. Shalom!
Halljad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.